Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második felében Szilágyi Zsófiával is hallhatnak beszélgetést, a héten a Cannes-i filmfesztiválon debütált filmjéről. A mikrofonnál Németh Zoltán. A magyar-francia kulturális kapcsolatokat is méltatta az Inforádiónak nyilatkozva a francia nagykövet. Éric Fournier azután beszélt erről, hogy a francia becsületrend lovagi fokozatával tüntette ki Budapesten K.L. Csabát, a MÜPA vezérigazgatóját. Király István Dániel interjúja.
Milyen szerepet játszik a művészet a két ország kapcsolataiban?
A két ország közötti viszony először is egy nagyon erős művészeti kapcsolat, ami több mint 100 éve kezdődött festőkkel, költőkkel, fordítókkal, a művészetek legkülönfélébb képviselőivel, és nem utolsó sorban zenészekkel. Nem hagyhatom említés nélkül, hogy a magyar zene milyen fontosságú volt hazámban, példaként említeném Bartók Béla vagy Kodály Zoltán munkásságát, és nagyon sok karmestert is felsorolhatnék. Franciaországból nézve Magyarország, a művészek az alkotók országa. És meg kell említenem Viktor Vazarelit is, a Renault automárka logójának megalkotóját. Ezen a branden keresztül mindenki ismeri Vazarelit a hazámban. De persze ezzel nem feltétlenül mérhető, hogy a művészetnek milyen fontos szerepe van.
A magyar művészet és a művészek hatása érezhető Franciaországban? Természetesen ezen túl alakítja, alakíthatja, hatással van az ottani folyamatokra?
A művészetek a mély, emberi érzésekre gyakorolnak hatást, így nehéz lenne megmondani, hogy az alkotókat, előadókat milyen benyomások alakítják közvetlenül. Így nem tudom azt megmondani, hogy a magyar művészet hatása hogyan jelenik meg a francia társadalomban. De az nagyon jól látszik ebben a pillanatban is, hogy nagyon nagy az érdeklődése a magyar irodalom iránt, ugyanis a magyar műveket igen nagy számban fordítják le az anyanyelvemre. Nagyon sok Magyarországon híres író van, akit most kezdenek felfedezni Franciaországban, köszönhetően a nagyszerű fordításoknak. Példaként említhetném Kosztolányi Dezsőt, Nádas Pétert, Tóth Krisztinát, Krasznahorkai Lászlót, Márai Sándort, nagyon sok fordítás olvasható tőlük Franciaországban.
Márai Sándor, all those writers are now very well translated.
És most pedig K.L. Csabát, a MÜPA vezérigazgatóját tüntették ki ezzel az elismeréssel. Miért éppen ő lett a megtiszteltetés mostani alanya?
Először is K.L. Csaba zenész, karmester, filmkészítő, aki filmjeink keresztül is népszerűsíti a zenét. Másrészt számtalan fesztivált szervezett, amin kiemelt szerepet kapott a francia kultúra bemutatása, többek között a komoly zene és jazz népszerűsítése. Az Európai Hidak Fesztiválján, a MÜPA-ban 2 éve Franciaország állt a középpontban, és tudva levő, hogy nagyon sok partneri kapcsolatot ápol az általa vezetett intézmény, például a Párizsi Filharmoniával is. Mindezek jól mutatják, hogy ki érdemelte az elismerést, mert a becsületrend lovagi fokozatát azoknak ítéli oda Franciaország, akik kapcsolatokat, hidakat építenek az országok között, megerősítik a nemzetek, emberek közötti kapcsolatokat, és pontosan ez, amit K.L. Csaba sikeresen tett az elmúlt évtizedben.
K.L. Csaba azt mondta, hogy ön nagy művészetkedvelő, nagyon kedveli a magyar művészetet is, rengeteget jár például a MÜPA-ba, és vélhetően majd a magyar művészet egyik nagykövete is lesz egykori budapesti francia nagykövetként. Mit gondol erről?
Mit mondhatnék? Igaz, hogy szenvedélyes érdeklődés alakult ki bennem a magyar művészet iránt, különösen akkor, amikor felfedeztem a Nemzeti Galériát, amit Bán László vezet, aki nem mellesleg szintén kiérdemelte a becsületrendet tavaly, szép számú magyar festő és szobrász munkásságát ismertem meg érkezésem óta. Továbbra is szeretném felfedezni magam számára ezeket a fantasztikus művészeket. Legutóbb például Kalmár János munkásságát ismertem meg, aki nagyszerű szobrász és szintén több éven keresztül dolgozott Párizsban. Azt hiszem, a kétoldalú kapcsolatok ápolásában ezek a csatornák egymás kulturális örökségének megismertetése alapvető fontosságú.
Éric Fournier-t Franciaország Budapesten akkreditált nagykövetét hallották. A Szabadsághíd elfoglalásáról, közösségi térré alakításáról számol be a Szabadsághíd Új Horizontok című kiállítás, amely idén Magyarországot képviseli a Velencei Biennálén. Fehér Anna Magda kérdezte Fabényi Júliát, a Ludwig Múzeum igazgatóját, a Velencei Biennálé magyar pavilonjának nemzeti biztosát.
Volt ugye a híd lezárása miatt, hogy felújították, és akkor hirtelen a közönség odavonult, sütkéreztek, elkezdtek beszélgetni, parti hangulat alakult ki, és akkor egyszer csak bevonult egy joga csapat is, és onnantól pedig tényleg az az egy hónapot, 16-ban a Szabadsághíd felújítás közepette egy szabad térré vált. És az emberek ezt nagyon szerették.
És ezt a jelenséget ragadja meg most a Velencei Biennálé kiállítása. Úgy tudom, most először foglalkozik a Magyar Pavilon urbanisztikai témával, de hogyan tudják bemutatni művészeti, esztétikai vagy akár társadalmi kérdéseket felvetve ezt a jelenséget egy kiállítás keretében?
Építészek és kurátorok fogtak össze. Azt hiszem, hogy igen jól sikerült megfogni ott a lényeget, hogy ami filmes elem, ami dokumentáció, tavalyi filmek, két évvel ezelőtti filmek szerepelnek ebben, azt hogyan lehet élvezhető és szükséges információt közvetítő formában bemutatni, ami az egészet ellensúlyozza, hogy van egy átrium a pavilonnak, egy nyitott kis tér az épület közepében, és ott egy több mint 10 méter magas kilátó tornyot épített a csapat, tehát az új perspektívában láthatja a közönség a Giardinit, ahol a pavilon is elhelyezkedik.
Hiszen talán épp ez a lényege a híd történetének is, ennek a szabadság élménynek a megtapasztalása, és talán ez segítheti ez a kilátó is?
Hát igen, meg a hídnak a pillérét emeli be építészetileg, és ebből egy kilátó lett.
És úgy tudom, hogy egy társadalmi, vagy talán mondhatni történelmi kitekintés is van, a budapesti hídfoglalások különféle formáit is megidézik.
Igen, hát alulról szerveződő térfoglalásnak nevezték a 90-ben a taxis blokkádot, ami akkor sajnálatos módon ugye az első nagy tömegszabad megnyilvánulása köztéren. Akkor a második az meg egy felülről szervezett hídfoglalás 2004-ben, amikor az uniós csatlakozást bejelentettük, és hibridnek nevezte az egyik kurátor ezt a mostanit, ami 16 óta megy, hogy eseti időre lefoglalni a hidat, megrendelni és beélni. Idén is lesz erre lehetőség, augusztusnak néhány hétvégéjét átengedik ennek a szabad hídfoglalásnak.
Ugye a Ludwig Múzeum bekerült a világ 100 legjobb kortárs múzeuma közé. Hogyan fogadták ezt a jó hírt?
Kicsattanó örömmel fogadtuk ezt a jó hírt. Ilyenkor a szakmai programot, a stábnak az összetételét, a struktúrát vizsgálják, feltételezem. Tényleg nagyon kielégítő és nagyon korszerű a szakemberi gárda és struktúra. Feltételezem, hogy nézik azt, hogy milyen hiányt töltünk be a művészettörténet írás kortárs felületén.
Fabényi Júliát, a Ludwig Múzeum igazgatóját, a Velencei Biennálé Magyar Pavilonjának nemzeti biztosát hallották. Nagy érdeklődés övezte és hosszú taps fogadta Szilágyi Zsófia első játékfilmjét a 71. Cannes-i Filmfesztivál Kritikusok Hete nevű programjában. A Szamosi Zsófia főszereplésével készült Egy nap című alkotás egy három gyermekes nő percekre beosztott napjának hétköznapi nehézségeiről, humoráról és drámájáról mesél. Seres Gerda még a Cannes-i bemutató előtt kérdezte a rendező forgatókönyvírót.
Néhány évvel ezelőtt egy barátnőmtől kaptam egy e-mailt, akinek akkor két kisgyereke volt, és leírta egy napját 10 percekre bontva. Az egészen meghökkentő volt az én számomra, hogy egy kisgyerekes anyának a hétköznapjai azok hogy telnek, vagy hogy amellett, hogy ez mennyire szép, ez egy mennyire nehéz dolog, hogyha így közelről és nagyon kis részleteiben megnézzük, hogy milyen anyának lenni, vagy milyen több gyerek anyának lenni. Ez volt az egyik kiinduló pontom, tehát a film tulajdonképpen vagy ezért, vagy emiatt akar a hétköznapokról szólni, vagy a hétköznapiságról, vagy az anyák, a kisgyerekes anyák hétköznapjairól. És a másik, hogy mind ezeknek a hétköznapi és rutinszerű cselekedeteknek a hátterében húzódik egy házassági válság. Tehát, hogy ez a főhősnő miközben mindazt csinálja, ami a dolga, és amiről azt gondolja, hogy az ő kötelessége, közben nem tud azzal foglalkozni, nem fér hozzá ahhoz, amiről azt gondolja, vagy úgy érzi, hogy igazán fontos lenne az ő számára ezen a napon. Tehát tulajdonképpen nem tudja megakadályozni, hogy elveszítsen valamit.
Igen, de igazából ahogyan meséli, ez egy hétköznapi történet. Hogyan érdemes hozzányúlni? Tehát mennyire érdemes mondjuk filmes eszközökben egyediséget keresni, vagy inkább ennek pont az általános, mindenkivel megtörténhet voltát kell megmutatni?
Annak én örülnék, hogyha azok, akik ebben a helyzetben vannak, azok tulajdonképpen ráismernének tipikus helyzetekre, tipikus mondatokra, tehát hogy lenne egy ilyen felismerés jellege, vagy bele tudnának tulajdonképpen helyezkedni ebbe a történetbe, vagy ennek a nőnek a szemszögéből, vagy helyzetébe. Ami a filmes eszközöket illeti, az volt benne a kihívás, vagy az volt a nehéz, hogy én nagyon szerettem volna mindazokat a fázisokat belepréselni ebbe a filmbe, amit jobbára kihagyni szokás. Tehát, hogy az öltöztetések, a vetköztetések, az értemegy, az elhoz, a megbeszél, az összevész, a bevásárol, tehát mindazok a ilyen apró hétköznapi dolgok, amiket általában valamilyen érdekesebb cselekmény érdekében, vagy annak az elmesélés érdekében ki szokás hagyni. Tehát, hogy mondjuk mit jelent az, hogy egy 3 gyerekes család elmegy otthonról, ez mondjuk jobb esetben 3-4 beállítás, és már kint vannak az ajtón. És én úgy szerettem volna ezt úgy végigcsinálni, hogy mit jelent fölkelteni, mit jelent reggelizni, az, amikor valaki nem tudja bepakolni az iskolatáskáját, nem találja a sáját, nem akar fogat mosni, stb. Tehát, hogy tulajdonképpen mindaz a hétköznapi őrület, amiben a gyerekes családok vannak, hogy ezt valahogy így megmutatni, ennek a szépségét, a humorát, meg a nehézségét, ezt a sármi voltát, amiben így előre kell menni, és mindent végig kell csinálni, és semmit nem lehet átugrani.
Szilágyi Zsófia filmrendezőt hallották. Kern András koncertjével július 4-én kezdődik a Zenés Állatkerti Esték sorozat. Az idei programról és arról, hogy mely állatok kedvelik a nyáresti muzsikát, Fehér Anna Magda kérdezte Hanga Zoltán szóvivőt.
A Zenés Állatkerti Esték nyáresti koncertsorozat idei évadjában összesen 8 koncertre kerül sor. Mindjárt a július 4-i, tehát a koncertsorozat első koncertjén Kern András Lövöldetér című koncertjét láthatják, hallhatják a zenebarátok olyan vendégművészekkel, mint Hernádi Judit és Heili Gábor. Egy héttel később a Budapest Klezmer Band jóvoltából Klezmer csemegével szolgálunk a zenebarátoknak. Itt Finátár Dóra lesz a vendégművész. Aztán július 18-án, szintén egy szerda este, akkor a Budapest Jazz Orchestra lép majd fel itt az Állatkertben, Malek Andra, Nára Jerika és Tóth Vera lesznek a vendégművészek, és ugye az előadás címe Ella Fitzgerald, a jazz nagyasszonya, hiszen ebből a korszakból és ebből a repertoárból válogatnak majd az es során. Július 25-én Best of Gesti című koncert, természetesen Gesti Péterrel, a repülők, a jazz, meg az a gringosztár és a létvány legnépszerűbb dalai csendülnek majd fel itt a koncerten. Aztán padödő koncert is lesz méghozzá a jubileumi, erre augusztus 1-én kerül sor. A Hard Jazz Band az idei évben, hiszen ők ugye évek óta, most már több mint egy évtizede visszatérő vendégei az Állatkerti koncertsorozatnak, de az idei évben a Hard Jazz Band az Amadinda együttessel lép velük, tartanak közös koncertet. Aztán augusztus 15-én a Budapest Bár lép majd fel itt az Állatkertben, illetve majd a Zenés Állatkerti Esték koncertsorozat augusztus 22-én a Madarak Házi Buli Zenekar Állatkerti Táncmulatságával zárul.
Hiszen talán már az állatok is hiányolnák, olyannyira hagyományos ez a rendezvénysorozat, ha nem szólna minden szerdán a zene az állatkertben a nyár folyamán. Hogyan is reagálnak ők, tehát milyen helyszíneket találnak az állatkertben ezekre a koncertekre?
Az állatkerti koncerteknek 3 hagyományos helyszíne van. Az egyik a Nagy-tó térsége, a másik a Japánkert térsége, és a harmadik pedig a Főkapu környéke. Ez egyébként tényleg hagyományosak, tehát annak idején, mikor a magyar rádiózás őskorában és az első Magyarországon rádión sugárzott koncertet, azt ugye az Állatkertbe vették föl, az 1920-as években, hát akkor is ezen a területen voltak a koncertek, illetve Pálffy gróf adományaként felállított egykori zenepavilon 1866-ban, szintén az Állatkertnek ebben a szertájában volt, de ugye ebbe az a lényeg, hogy vannak olyan állatok, amelyek annyira nem szeretik azért a zenét, ők azonban ezektől a helyszínektől távol esnek, a férjeik távol helyezkedik el tőle, és hát az a tapasztalatunk, hogy például amikor a Nagy-tó térségében tartjuk a koncerteket, akkor a környéken a lakó állatok inkább azt lehet mondani, hogy érdeklődnek. Én emlékszem olyan esetre, amikor a közönség már elfoglalta a helyét, és akkor a sorok között még végig sétált Zsiga, a páva, kokas, és hát elhelyezkedett a krokodilháznak a korlátján, amikor már Zsiga is elfoglalta a helyét, akkor el lehetett kezdeni a koncertet. Tehát általában inkább érdeklődnek az esemény iránt ezek a jószágok.
Hanga Zoltánt a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjét hallották a Zenés Állatkerti Esték sorozatról. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhattak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Seres Gerda és a felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is búcsúzik a műsorvezető Németh Zoltán. Viszont hallásra!
Kulturális híreket hallottak.